13. fejezet. Egyszerre is váratlanul annyi megbízás és kaland szakadt szegény Quentin nyakába, hogy maga sem tudta már, mire vélni a dolgot. Alig ért kis cellájába, kisvártatva a parancsnokának, Crawford Lordnak a szobájába hívták őt, ahol nagy ámulatára a királyt pillantotta meg. Az első pillanatban arra gondolt, hogy talán megint valami kényes feladattal bízza meg őt a király, mint Krévékör gróf esetében. Nagy megkönnyebbüléssel vette azután tudomásul, hogy ez esetben arról van szó, hogy a két Croy grófnőt kell elkísérnie a lüttichi püspök székhelyére, a lehető legbiztosabb, legkényelmesebb úton. Szigorú titoktartás pecsétje alatt 4 embert vesz maga mellé, akik közül az egyik lesz a vezető, aki neki az utat mutatja. Egy nagy pergament tekercset adtak a kezébe, amelyen föl voltak sorolva azok a falvak, kolostorok, és a nagy városoktól távol eső helységek, ahol pihenőt kell tartania, pontosan megtartván az utasítás minden pontját, főként akkor, mikor a burgundi határ közelébe érkeznek. Ugyancsak részletes utasítása volt arra nézve, hogyan kell viselkednie, mit szabad mondania és tennie, hogy az úti marssal szerepét jól betölthesse két előkelő angol hölgy mellett, akik a Tursi Szent Márton templomába zarándokolnak, meglátogatják Köln szentvárosát, és a napkeleti bölcsek relikviáit, mert hát a Croy grófnők, mint angol hölgyek teszik meg az utat Lüttichig. Talán mondani sem kell, mennyire feldobogott a szíve Quentinnek hallatára e megbízatásnak, amely lehetővé tette számára azt, hogy a toronyszoba szépének közelében lehessen, vele közelebbi ismeretséget köthessen, sőt, ha kell, kardjával megvédelmezze őt. Quentin bizakodó volt, hogy baj nélkül kíséri el a két hölgyet rendeltetési helyére, de viszont attól sem riadt vissza, hogy a veszedelmekkel szembeszálljon értük. Lajos királynak azonban még aggályai voltak, és ezek eloszlatása végett az előrelátó király az ördögi Oliveren kívül még más tanácsadók véleményét is tudni akarta. Maga mellé vette tehát Quentint, s elindult vele a kastély egyik egészen különálló tornya felé, ahol kényelemben és ülő környezetben élt a híres asztrológus, költő és filozófus Galeotti Marzio, vagyis Martius, avagy Martival, szerzője a híres műnek De Incognitis Vulgo, amelyet Mátyás magyar királynak ajánlott. Galeotti Marzio nagy tiszteletben állott kortársai előtt, és sokáig élt Mátyás magyar király udvarában, akitől 11. Lajos király fontorlatos módon elhódította, mert irigyelte, hogy a magyar királynak ilyen bölcs tanácsadója van, aki, mint abban a korban hitték, az égi titkokat oly ügyesen tudja ellesni. Galeotti Marzio nem volt aféle aszkéta életű száraz tudósa a misztikus tudományoknak, akik szemük világát az éjszakai tanulással teszik tönkre, testüket pedig a sarkcsillag és a göncör szekér tanulmányozásával görnyeztik és görbítik kétrét. Ó, nem. Galeotti kivált képpen, amikor még nem volt ennyire elhízott, mint most, részt vett az udvar valamennyi mulatságán, sőt, harci játékain is. Janus Pannonius egy epigrammát írt arról, mint győzte le Mátyás király udvarában Galeotti asztrológus rettegett ellenfelét a tornajátékokon. Ennek a félig udvari embernek, félig derék harcosnak, látszó bölcs férfiúnak lakosztálya jóval fényesebben volt berendezve, mint akármelyik ebben a királyi kastélyban, amelyet Quentin eddig láthatott. Azok a finom faragványok, amelyek a könyvtár állványai díszítették, azok a pompás szőnyegek és kárpitok, amelyek itt fel voltak halmozva, az olaszországi Nárni városból származó tudós előkelő ízlését dicsérték. A dolgozó szobából egy ajtó nyílt a hálószobába, egy másik a toronyba, amely obszervatórium nyanánt szolgált. A szoba közepén terpeszkedő hatalmas asztalt nagy török szőnyeg borította, amely hadizsákmányként került a tudós birtokába a török vezér sátrából, a Jajka mellett vívott ütközet után, ahol a kereszténység vitéz harcosa Korvin Mátyás magyar király oldalán harcolt. Az asztalon különféle fizikai és asztrológiai eszközök voltak láthatóak. Ezüst asztrolabium, a csillagok nagyságának meghatározására szolgáló készülék a német császár ajándéka volt. Még a pompás berakott munkákkal és aranyalékes elefántcsontból való varázsvesszője a pápa elismeréséről tanúskodott. Több apróbb dísztárgy hevert még ezeken kívül az asztalon és függött a falon. Egy spanyol penge, széles kótkard, török szabja, íjak és nyílvesszők, különféle hangszerek, egy ezüst feszület, antik urna, pogány istenek szobrai bronzból és még sok mindenféle tárgy, amelyet az akkori népek babonás hite szerint mágikus célra szolgáltak. A könyvtár is épp így különböző összetételű volt. A klasszikus ókor kéziratai hevertek itt egymás mellett keresztény teológiai munkákkal vegyest. Az egyik keleti nyelven és betűkkel, mások pedig hieroglifákkal, vagy kabbalisztikus jelvények mögé rejtették értelmüket, vagy értelmetlenségüket. És a különös környezetben képzeljük el most a tudós alakját, aki nagy karosszékében ülve az újonnan felfedezett nyomda művészet egyik próba ívét vizsgálgatta, amely épp most hagyta el a frankfurti sajtó műhelyét. Galauti Marzio magas testes, tagba szakadt férfiú volt, bizony már jócskán túl az élet tavaszán, de még mindig hódolt a test gyakorlatnak, noha ezt nem tudta ellensúlyozni természetes hajlamát a hízásra, amit az ülő életmód és az asztal örömei iránt való nagy hajlandósága még inkább fokozott. A kissé markáns, de nemes és méltósággal teljes arcát hosszan lelógó fekete szakál körítette, amit akármelyik remete megirigyelhetett volna tőle. A legfinomabb, genuai bársonyból készült bőújjú, cobollyal bélelt hálóköntösét aranykapcsok tartották össze, még derekát széles pergament öv fogta körül, amelyen körös körül az állatkör csillagzatainak jelvényei voltak piros sejemmel ráhímezve. Galeotti Mazzio felállt és meghajtotta magát a király előtt, de meglátszott rajta, hogy ehhez a látogatáshoz ő hozzá van szokva. Ha nem csalódom, szólalt meg a király. Kedves öcsém, te most az új találmánnyal vagy elfoglalva, amelynek segítségével a kéziratokat sokszorosítani lehet. Hát érdekelheti-e az efféle mesterséges és földi találmány az olyan embert, aki előtt magasztos könyveit kitárja maga az ég is? Testvérem, felelte Marzio. Ha ugyan e céllal lakója bizalmas néven szólíthatja Franciaország uralkodóját, aki nem tartja méltóságán alul, mint tanítvány jön ide. Testvérem, hidd el nekem, hogy én, ami e találmány következményét illeti, egyenesen csodálatos változások elkövetkezését sejtem előre. Gondold csak meg, mi lassan, mi apránként folydogált eddig hozzánk a tudomány forrásvize, mi nehezen tudták szomjukat oltani azok, akik arra hájtoztak, és mennyi veszedelemnek volt kitéve a barbárok megsemmisítő támadásai által. Most pedig csodálattal eltelve nézek a jövőbe és az eljövendő generációra, amelyre az ismeretek özöne úgy fog hullani, mint az országos eső megtermékenyítve egyes vidékeket, elárasztva más helyeket, megváltoztatva a társadalmi életet, új vallásokat alkotva, királyságokat alapítva és döntve halomba. Állj meg, Galeotti, vágott közbe hirtelen a király. És ezek a változások még belátható időn belül bekövetkeznek? Nem következnek be, testvérem. Ezt a találmányt a fiatal fához lehet hasonlítani, amelyet csak az imént ültettek, és amely csak az eljövendő generáció számára teremhet fanyar, vagy jó ízű gyümölcsöt épp úgy, mint ahogy a tudás fája az édenkertjében. Legyen az a jövő dolga, mi azonban törődjünk csak a jelennel, jegyezte meg a király. De mondd csak, kérlek, mennyire mentél tanulmányozásával annak a horoszkópnak, amit hozzád küldtem, és amelyről te már előzetes jelentést is tettél nekem? Én ezt az ifjút íme magammal hoztam, hogy esetleg a tenyeréből is jósolhass, ha szükségesnek véled. A dolog azonban nagyon sürgős. A tudós asztrológus merőn Quentin szeme közé nézett, minthogyha annak arcvonásait akarná elemeire szétbontani, de mert Quentin a szemét zavarában a földre sütötte, Galeotti tisztán zengő hangján erélyesen rászólt. Nézd rám, és nyújtsd ki a kezed! Galeotti jól szemügyre vette Quentin arcvonásait és kezének vonalait, majd néhány lépésnyire félre vonva a királyt így szólt hozzá. A királyi testvérem, ez ifjú arcvonásai egybevetve kezének vonalaival minden tekintetben megerősítik korábbi véleményemet, amelyet én a horoszkópja alapján alkottam meg magamnak. Minden jel arra mutat, hogy ez a derék ifjú szerencsés lesz az életben. De lesz-e hű is? Kérdezte hirtelen a király. Mert a vitézség és a szerencse nem jár mindig karöltve a hűséggel. Na, és hű is, felelte az asztrológus, mert arcából férfias elhatározást és szilárdságot olvasok ki. A linea vitae mély és kifejezett, ami egyúttal ragaszkodást is jelent ahhoz, aki jót tesz vele, vagy aki őt bizalmával megajándékozza. Csak hogy... Nos, miért hallgattál el oly hirtelen? Kérdezte a király megütközve. Csak hogy, fejezte be a mondatot Galeotti némi tétovázás után, ne bízzál meg teljesen ebben az ifjúban, mielőtt a hűségét néhány éven át ki nem próbáltad, és a próbát ki nem állotta úgy, mint a többiek. Hát kijelentés megtételére kellett neked az a hosszú meggondolás? Jegyezte meg a király. Még csak arra a kérdésre felej nekem, vajon a ma éjszaka alkalmas-e arra, hogy vendégeimet útnak indítsam? Nézd csak a hold állását a Szaturnusszal szemben, s a Jupiter fölkelését. Nekem úgy tetszik, hogy ez a konjunkció szerencsét jelent annak, aki ilyenkor expedíciót küld ki. Hát annak, aki kiküldi ezt az expedíciót, felelte a tudós. Ez az együttállás csak ugyan szerencsét jelent, de mert a Szaturnusz annyira haloványnak látszik, föltehető, hogy a kiküldötteket viszont veszedelem fenyegeti. Arra következtetek tehát, hogy a küldetés veszedelmes, sőt, talán halálos végű is lehet azokra nézve, akik ilyenkor útra kelnek. Na, jól sejtem, ez a mostani együttállás erőszakoskodásra és fogságra mutat. Igen, azokra nézve, akik útban lesznek, de kedvező eredményre, nem de arra nézve, aki kiküldi őket. Neked is ez a véleményed, tudós barátom? Az enyém is, testvér, felelte a tudós. A király elhallgatott, megnyugodva abban a tudatban, hogy tervének sikert ígérnek az égi jelek, és zsebéből egy papírost véve elő felszólította a tudós asztrológust, hogy figyeljen most arra, amit neki föl fog olvasni. Valaki, olvasta a király, aki nagy viszálykodás középpontjába került, mely viszálykodást esetleg karttal kell elintézni, személyesen óhajt találkozni ellenfelével, hogy a békés elintézést megkísérelje. Ez a valaki szeretné tehát tudni, vajon mely nap lenne a legkedvezőbb találkozásra, remélhetőleg sikerre vezetnek-e ezek a tárgyalások, és vajon az ellenfél hálás lesz-e annak a bizalomnak láttára, amelyet a másik fél tanúsít iránta, avagy azzal a kedvező alkalommal, amit neki ez a találkozás nyújt, esetleg visszaél? A kérdés fölötte súlyos, felelte Galeotti. Szükségesnek tartom, hogy mielőtt megfelelnék rá, megvizsgáljam a bolygók állását, és hogy fontolóra vegyem a választ. Hát tedd meg, kérlek, tudós barátom, és majd tapasztalni fogod, mit jelent az, ha valaki a francia királyt maga iránt hálára kötelezi. Egyelőre fogadd el ezt a csekélységet tőlem. A könyvtárad gyarapítása céljából, mondotta a király, a könyv alá egy kis zacskó aranyat csúsztatva, majd Quentin felé fordult, és így szólt. Most pedig kövess engem, derék ifjam, akit a sors és a franciák királya egy merész vállalkozása jelölt ki. A leggyorsabb tempóban készülj fel, mert amikor a Tourcy Szent Márton templom harangja az éjfélt elkongatja, lábadnak már a kengyelben kell lenni. Egy pillanatnyi késés vagy elsietés megzavarná a konstelláció kedvező hatását, amely most kecsegtető reánk és vállalkozásunkra nézve. Mikor a király és nyomában Quentin távozott, Galeotti arca abban a pillanatban más kifejezést öltött, amely éppen nem volt olyan alázatosnak mondható, mint csak egy pillanattal is korábban a király jelenlétében. Hely, te vén zsugori! Mormolta magában az asztrológus, kezébe véve a kis zacskót. Hely, te fukar éhen korázte! Az egyszerű, hajós ember felesége bőkezűbb lett volna, ha megtudja, vajon az ura visszatér-e a tengeri útról. Ennek az embernek volna érzéke a tudomány értéke iránt? Tolvaj rókát és üvöltő farkasokat hamarabb lehet muzsikusnak tekinteni, mint téged, te vén zsugori, a tudomány pártfogójának. És ez akar az égbolt ragyogó címer pajzsáról olvasni? Hamarabb lehet nyomorult vakontból hiúz. Annyi sok és mindenféle ígérgetés után, amelyekkel ide csábított engem a pompaszerető Mátyás király udvarából, hol a hunok törökök, keresztények és pogányok, a moszkvai cár és a tatárkán egymással versenyezve halmoztak el engem ajándékaikkal, íme! Ezzel dugja ki a szemem, és ide zár engem ebbe az ócska kastélyba, mint a szajkót a kalitkába. Hadd énekeljen, ha kedve tartja, és mindezt jóformán eleségért és vízért. Ó, nem, nem és nem. Hát majd segítek magamon. Bájú bíboros, politikus és liberális férfiú, hadd tudja meg ő is azt a kérdést, amit nekem a király feladott. No már most, ha a csillagok nem a szája íze szerint fognak beszélni, abban már ő eminenciája lesz a hibás. Galeotti még egyszer a kezébe vette a kis zacskót, mintha mérlegelni akarná. De hát, ha valami értékes drágakő vagy igaz gyöngy van ebben a zacskóban, elmélkedett tovább a tudós. Azt is hallottam, hogy a király néha a pazarlásig bőkezű, ha éppen olyan a szeszélye, vagy ha az érdeke úgy kívánja. E szavak után Galeotti az zacskó tartalmát kiöntötte az asztalra, és ekkor a csillagjós haragja a legmagasabb fokra hágott. Mindössze 10 arany hullott eléje. Hát azt hiszi ez a vén zsugori? Dohogott magában a tudós, hogy én loptam a tudományom. Ezért a nyomorult bérért foglalkozzam én az égi tudománnyal, amit én az istaófi örmény paptól tanultam. Aki 40 éven át nem látta a napot, és Dubrakois görög bölcstől, aki holtakat tudott föltámasztani. Hát azért látogattam meg barlangjában Ebahali sejket? Nem. Istenemre mondom, hogy nem. Ez az ember, aki oly kevésre becsüli a tudományt, pusztuljon el a saját tudatlansága által. 10 aranypénz. Alamizsna, amit szégyelnék Toinetnek fölajánlani, hogy csipkét vegyen magának a mellényére. Így morgott ugyan magában a tudós csillagjós, de azért ezt a kicsúfolt alamizsnát belecsúsztatta abba a nagy zacskóba, amelyet az övén viselt, és amelyet Toinett és mások is, akik őt adakozóvá tudták tenni, sokkal hamarabb kiürítettek, mint ami gyorsan a tudós asztrológus minden művészete és tudománya ellenére újból meg tudott tölteni.